Á Úr és Á Kisasszony! Van egy babám. Tudom, hogy nem él, nincs neve. Arca és szája sincsen, de a bőre melegebb, mint egy telefonmodem. Régebben kirakat baba volt abban a butikban, ahol dolgozom, és amikor kitették a lépcsőházba, mert egy beázás után barna foltok ütköztek ki a nyakán, hazahoztam. Én még láttam a kirakatban állni. Főképp zárt nyakú pulóvereket, meg csatos cipőket hordott. Vallásos, középkorú nőknek való visszafogott ruhákat. Az üzletvezető megengedte, hogy a bábuk lencsek mintás mellénykéjére tűzzem a brossomat. Ha apám meglátogat, nagy gondban vagyok, hova rejtsem a babát. A kamraszekrényben csak abban az esetben férne el, ha kést feszítenék a köldöke alatti résbe, és szétszedném két darabra. Ehhez nekem semmi gusztusom. A biciklitárolóba sem vinném szívesen, és a pumpás szomszédra sem bízhatom. Megszégyenít ez a dugdosás. Megszoktam, hogy ott alszik mellettem az ágyban. Nem mintha be akarnám takargatni a paplanommal, vagy beszélni hozzá. Tudom, hogy csak egy baba. Néha ugyan képernyő tisztító folyadékot öntök egy kendőre, és a kis lábujjától a feje búbjáig áttörlöm a testét. Egyszer pedig az az ötletem támad, hogy lefényképezem. Már plédet terítettem a csupasz vállára, amikor meggondoltam magam. Abonyi urat, az apámat ebben a városban senki nem ismeri, csak a beszállítói. Ha meglátogat, berakom a babát az ágynemű tartóba, a paplanok alá. Nehezen telik el ez a néhány közös napunk. Ha végeztem a butikban, a belvárosban sétálgatunk, vagy fölkeressük apám üzleti partnereit. Ez a város halszagú, mondja néha apám, pedig nincsen a városnak se folyója, se szennyvíztárolója. Az ember, mondja, könnyen összetéveszti a dolgokat a dolgok szagával. Egyszer megnéztünk egy 2,5 órás operettet, ahol kukoricát pattogtattak a színpadon. Jól szórakoztunk. Apám néha a butikról kérdezget. Exkluzív felelem. Más néven drága. Apámnak a földön ágyazok meg, ha meglátogat. Ő akarja így. Van egy bársony felületű, felfújható matraca, amit minden üzleti útjára magával visz. Egész éjjel csikorog. A matracot én pumpálom föl a szomszédom nyomásmérős, hengeres lábpumpájával. Meg kell kapaszkodnom a komódban, ha teljes súlyommal rá akarok nehezedni a taposó pedálra. Apám nevet az ügyetlenségemen, mert a pumpa gégecsöve néha cuppanva lökődik ki a szelepből, és a lábfejemre koppint. Nem szeretem ezt az évente ismétlődő jelenetet. Nem szeretem elképzelni, mit szólna apám, ha fölfedezni a foltos nyakú kirakati babát az ágynemű tartóban a paplanok alatt. Ha apám meglátogat, Ábrisról beszél, Rissről, az öcsémről. Megházasodik, mondja. Vagy máskor. Megtettem kültagnak a Pernahajder öcsédet. Apám örökké erősködik, hogy hívjam föl, gratuláljak a jegyességéhez, az építkezési kölcsönéhez, a kültagságához. Megesett, hogy már tárcsázta a számát, és kezembe nyomta a telefon, de én ilyettemben elejtettem a készüléket. Mit is mondhatnék annyi év után? Egy másik alkalommal sikerült erőt venni magamon. Észrevétlenül megnyomtam a piros gombot, ami a vonalat bontja, aztán 2-3 percig beszélgettem az öcsémmel. Meglepő, hogy mi minden eszembe jut, ha senki nincs a vonal túlsó végén. Riss, mondtam neki. Egyéb iránt nem esik jól, hogy apám összekeveri a gyerekkori történeteinket, s újabban néha azt is elfelejti, melyikünk az idősebb. Annak idején a szüleim beíratták az öcsémet egy gregorián kórusba, hogy fegyelmet tanuljon, disziplinát. De aztán Ábris sírt ásott a halott macskánknak, és nagyapa sötétkék fürdőköpenyébe burkolózva gregorián énekeket gajdolt a sírhant fölött. Exhumálta, elásta, aztán újra kezdte a gajdolást. Althangja volt akkoriban, és még egy karácsonyi lemez felvételére is beválogatták a kórusvezetők. Amikor apám meglátogat, és azt állítja, hogy én tettem ezt, én gajdoltam Gregorián énekeket, én csináltam papi maskarát nagyapa köntöséből, akkor egy ideig nem találom a szavakat, vagy csak nem jut elegendő levegő a tüdőmbe. Egyfelől mindenki tudja, hogy abban a kórusban nem énekelhettek lányok. Másfelől, ha annak idején apám nem hajítja ki az összes bakelit lemezt, volna a kezemben valami, ami az igazamat bizonyítaná. Ha apám meglátogat, jó előre eltervezem, mit fogok mesélni neki az életemről. Bizonyára felvidítaná, hogy a főnöknőm neve egy melltartó márkájéval azonos, de aztán eszembe jut, hogy aki eleve jókedvű, az sajnos nem vidulhat fel sosem, még ha időnként beárnyékolja is a hangulatát, hogy ebben a halszagú városban a beszállítókon kívül senki nem ismeri. Úgyhogy inkább megtartom magamnak a vidámabb történeteket. A baba pedig ez alatt az ágynemű tartóban fekszik. Voltak éppen rajta ülök. Egyre jobban félek, hogy eljön az idő, amikor apám megtalálja, s akkor elárul az öcsémnek meg a beszállítóknak. Alig merem egyedül hagyni apámat, ha meglátogat. Jobb, ha a raktárnegyedbe is együtt megyünk. Láttam egy műhelyt abban a negyedben. A kirakat meg a bolthelyiség tele van mezítelen, javításra váró kirakati babával. Vékony nyakukban cédulák lógnak a megrendelők adataival, határidőkkel és piros színű végösszegekkel. Egymáshoz préselődve, egymás lábára tiporva, szűk folyosókkal elválasztott csoportokban ácsorognak, mint a hajnali munkafelvételen. Némelyek arccal borulnak a szomszéd kulcsontjára. Az egyik sarokban végtag vagy fej nélküli bábuk óriási halma, a galérián terhesek és molettek serege. A hajlítható lábú babák egymás ölében ülnek, mint a használaton kívüli kerti székek. A bejárat közelében állók hajválasztékot, melbimbót, sőt körmöt is kaptak a gyárban, de a hátsók arctalanok, mint az én otthoni babám. Nem tudom, volna-e félnivalóm, ha egyszer történne valami. Kitisztítom a csatos cipőmet, ha apám meglátogat. Nem érhet készületlenül, ha apám magával akar vinni valamelyik üzleti vacsorára. Hem-hem, mondogatja készülődés közben. Ezeken a vacsorákon abonyi kisasszonynak szólítanak, és nehéz megállapítani, hogy mikor esik szó üzletről, mikor pedig valami másról. Legalábbis gyakran megesik, hogy összezavarodom. Az egyik beszállító rázkódó hasáról lepattant az ingomb, amikor apám viccet mesélt. Egy másik beszállító körbeadta a fényképét, amin öltönyben, zsebébe gyűrt nyakkendővel görnyed egy acélkék Dodge Ram kormánykereke fölé. Amikor apám meglátogat, jegygyűrűt keres az ujjamon. Fogja a kezem és a fény felé tartja. Ha csinosabban öltözködnék, a végtagjaimról nem nagymama konyharuhába tekert ezüstevő eszközei jutnának eszébe. Ismertem régebben egy laboránst, de apámnak nincs róla mit mondanom. Ma felfedeztünk egy baktériumot, jelentette ki néha ez a fiú. Egyszer aktus közben kinyitottam a szemem, és észrevettem, hogy felhúzza az ajkát. Percekbe telt, amíg az összezsugorodott, kitikkadt felső ajak levált az ínyről. Ettől a fiútól kaptam a brost. Furcsák az álmaim, amikor apám a városba látogat. Egyszer Gregorián körös galambősz férfiak évfordulós összejövetelén mulatozott Rizs, a kültag. Máskor életre keltek a javító műhely babái. Jártam olettek keze, mint a cséphadaró, a terhesek pedig szültek és szültek. A gyakran használt szavak idővel alkotó elemeikre esnek szét, vagy fokozatosan átalakulnak más, értelmetlen szavakká. Apám egyszer meglátogatott a butikban. Fejébe vette, hogy ruhával kedveskedik nekem. Már záráshoz készülöttünk, de az üzletvezetőnőm, akinek a neve egy melltartó márkájéval azonos, készségesen vezette körbe őt a boltban, és a ruhacímkéken látható ábrákról rögtönzött kis előadást. Apám a próbafülkébe tuszkolt, és a függönysírre aggatta a kiválasztott ruhákat. Fölpróbáltam, és szép sorban kiadogattam őket a függöny melletti résen. Azt hazudtam, hogy a ruhák szorítanak vagy lötyögnek, mert nem akartam, hogy költségekbe verje magát miattam. Amikor aztán apám rájött a csalásra, félrerántotta a függönyt, és kiparancsolt a bolt hideg kövére. A főnöknőm kulcsra zárta az üzlet ajtaját, hogy ne nyithassanak rám az elkésett vevők. Lekapcsolta a mennyezeti világítást, fölhangosította a rádiót. Bugyiban, harisnyában és melltartóban diderektem, míg apámék ráérősen morzsolgatták ujjaik közt a grelsseimeket, a nyaki gyapjúból vágott fátszínű, izlandi kasmírokat. Hiába fogtam rá most már minden fölpróbált ruhára, hogy tetszik, hiába bólogattam, hogy kényelmes viselet, egyre több holmit hordtak elém. Ha apámnak megtetszett valami, összeszűkítette a szemét, körbeforgatott maga előtt, aztán odatolt a főnöknőmnek, hogy alaposan szemügyre vehessen ő is. Egy jó színkombináció biztattak, és egyenesbe jön az életem. Mikor a főnöknőm elismerően csettintett nyelvével, apám bizonytalanul, mulatságos fintorokat vágva ingatta a fejét, amikor viszont apám tetszését nyerte el valami, és két összezárt új hegyére cuppantott, a főnöknőm vonogatta a szája sarkát. Összetegeződtek. Tenyerükre vették az anyagot, finom, szakértő mozdulatokkal igazgatták a derékrész alatti ráncokat, hem-hem a hónaljamat tapogatva ellenőrizték, hogy nem áll-e el a ruha, de sehogy sem sikerült egyességre jutniuk. Amikor végre rátaláltak a megypiros szatén koktélruhára, kezet ráztak egymással, majd két oldalról közrefogtak, belém karoltak, és az ezüst csillámmal beporzott szegélylámpákkal megvilágított vendégtükör elé vezettek. Azt akarták, hogy nézzem meg magam. Akkor figyeltem föl a foltokra először. Ha apám meglátogat, sosem árulja el, meddig marad. Amikor bejelenti, hogy lejárt az ideje, henteregve préselem ki matracából az állott levegőt, közben két ujjal kétségbeesve szorongatom a szelepet. Ez a jelenet is évente ismétlődik. Szigorúan a gyáriredők hálózatát követve hajtom össze a matracot, de a maradék levegőcskék, mint a csecsemőhájak. Olyannyira felpuffasztják az anyagot, hogy a matrac először be se fér a dobozába. Újra kell kezdenem a hentergést, a hajtogatást, a szuszakolást, pedig apám már tűkön ül. Végre magad lehetsz, mondja. Viccel. Amikor kezében a matrac duzzadó papírdobozával útnak indul, búcsúzóul előbb a szekrényhez lép. Megypiros koktélruhám ott lóg a szekrényajtón, hogy keresni se kelljen, amikor az üzleti partnerekhez, a beszállítókhoz indulunk. Apám az alsó szoknya alá csúsztatja a kezét. Először az arcához dörgöli a lágy, redőtlen szatént, aztán tőlem is elbúcsúzik. Az arca átszellemült. Ha apám hazaindul a szülővárosomba, az erkélyről integetek utána, a pumpás szomszéd pedig a konyhájából leskelődik. Miután megbizonyosodtam róla, hogy apám kocsija elhagyta a műút előtti kereszteződést, első dolgom fölnyitni az ágynemű tartót. Fölfektetem a babát az ágyra. Ha hajlíthatóak lennének a végtagjai, ülhetne is. Nem kérek bocsánatot tőle, hiszen akinek nincs tüdeje, nemi szerve meg arca, annak méltósága sincsen. A koktélruhát a szekrénybe akasztom, aztán levetkőzöm anyaszült mesztelenre, és egy kihajtható, nagyítós zsebtükör segítségével ellenőrzöm a foltjaimat. Újra és újra apám minden egyes látogatása után megállapítom, hogy barnulnak, terebélyesednek és szaporodnak. Most már a nyakamon is van egy. Tudom, hogy egyszer az egész testemet ellepik.